Köszöntöm a kedves hallgatókat! Most először felolvasom a napi evangéliumot. Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak, Jakab és János apostolnak anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő azt felelte, intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön. Az egyik jobbodon, a másik pedig baloldaladon. Jézus így válaszolt nekik, nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta. A szenvedések kelyhét velem együtt készszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Amikor a többi 10 apostol ezt meghallotta, méltatlankozni kezdett a testvér pár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek. Akinek nagyobb a harangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. És aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért. Ezek az evangélium igéi. Először helyezzük el a ma hallott evangéliumot a környezetben, ahol elhangzik. Jézus Galileából Júda határába megy a Jordánon túlra. Egy valószínűleg elhagyatott vidék volt az, ahol sokszor találkozunk Jézussal, amint tanítja a nagy tömegeket. Itt nyugodtan tudott tanítani, ahol az emberek letelepedhettek a füvön. Ezt a 19. fejezetben olvassuk Máténál. Itt több beszéd is elhangzik, beszél Jézus a házasság felbonthatatlanságáról, aztán gyermekeket hoznak hozzá. Majd egy fontos jelenet következik a gazdag ifjúra és fiúval, aki szeretne eljutni az örök életre, viszont Jézus, amikor kihívást ad neki, hogy hagyja el mindenét, akkor elszomorodik és elmegy. Itt pedig a tanítványok fordulnak Jézushoz. Mi mindent elhagytunk, mi lesz a jutalmunk? Jézus egy óriási jutalmat ígér nekik. Aki értem és az evangéliumért elhagyja apját, anyját, földjét, ismerjük ezt az idézetet, a 100 annyit kap, és örökli az örök életet. Beszél arról is Jézus, hogy a világ megújulásakor 12 trónon fognak ülni, és ítélkeznek Izrael 12 törzse fölött. A tanítványoknak nyilván ezek a szavak megmaradtak az emlékezetükben. Próbáltak elképzelni, hogy fog ez majd megvalósulni. Aztán következik a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd, amikor ingyen kapják meg, illetve hát egyformán kapják meg mindnyájan a munkájuk bérét, attól függetlenül, hogy mikor álltak be a munkába. Aztán Jézus megjövendöli a szenvedését, és ezután hangzik el a ma hallott részlet. Zebedeus fiai és anyjuk oda mennek Jézus elé, és az ismert kérést teszik föl. Jánosnak és Jakabnak az anyja, akit feltehetőleg Szaloménak hívtak, így következtethetünk az Újszövetségből, azok között voltak, akik várták, hogy Isten országa rövidesen megvalósul. Még a fülükben csenketett az, amit Jézus nemrég ígért a 12 trónról, a 12 törzs fölötti ítélkezésről, és ennek ezt a ígéretet úgy értették, hogy egész hamar meg fog valósulni. Jézus beszél nekik a szenvedéséről, meg a dicsőségéről, de hát ebből ők csak azt tudták kiolvasni, hogy valószínűleg hamarosan valami nagy fog megvalósulni. Helyreáll az a hagyományos régi királyság, amire annyira vágytak és vártak. Szeretnék gyorsan elfoglalni az első két helyet. Magukat a tanítványokat is foglalkoztatták, tehát ezek az ígéretek. De mintegy elfelejtették, hogy Jézus ugyanott arról is beszél, hogy üldözések kell, hogy érjék őket előbb. Amikor a 12 trónról beszél nekik, akkor is hozzáteszi, hogy mindezt a 100 annyit megkapjátok már, de üldözések között. Valahogy még ez nem áll össze a fejükben. Az anya, Jakab és János anyja kifejezi Jézus felé azt a kérést, amit ők maguk nem mertek kifejezni. Nem tudjuk, hogy ők maguk kérték meg-e az anyjukat, vagy az anyuka egyszerűen csak határozottabb volt, és ő maga vette a bátorságot, hogy a fiaiért közben járjon. Nem tudjuk. Annyi biztos, hogy leborult előtte, és ez a gesztus jelzi, hogy miként tekintett Jézusra. Leborulni valaki előtt, az azt jelenti, hogy királynak ismeri el őt. Így szól tehát Jézushoz. Amit igényel, az a jobb és a bal felőli helyek. A régi keleten, de gondolom a mai embernek se kell ezt sokat magyarázni, a régi keleten ez a két hely a legmegtisztelőbb hely volt egy nemes ember mellett, egy király mellett. Itt állni azt jelentette, hogy a két legfőbb, legrangosabb ember áll mellett, a király mellett. Mindenki, aki Krisztus országában részt akar venni, először az ő Jézus szenvedéseiben kell, hogy részt vegyen valamilyen szinten. És Jézus ezt mondja el azzal a nagyon gyengéd és türelmes kérdésével, amit viszont a tanítványainak mond. Készek vagytok-e velem együtt inni a kehelyből? Készek vagytok-e velem együtt megkeresztelkedni? Nem dorongolja le őket Jézus, hogy lehet ilyen butaság a fejükben. Hogy lehetnek ennyire értetlenek? Hanem egyszerűen csak más szóval, de emlékezteti őket arra, amit már előbb is tanított, hogy előbb az ő sorsában kell részt venniük. A kehely, ami az Ószövetségből egy nagyon jól ismert hasonlat, jelkép, a tanítványok számára bizonyára nem volt ismeretlen jelkép. Tudták, hogy a kehely kelyhelyből inni Jézussal együtt, annyit jelent, hogy ugyanazt a sorsot meginni, illetve ugyanabban a sorsban részesülni. Az Ószövetségben a kehelyről pozitív és negatív értelemben is beszéltek. Vagyis van a habzó, fűszeres kehely, vagy bor, ez általában az ítéletet jelenti. Hiszen az ember egy habzó, fűszeres bortól elszédül, és nem találja az útját. Tehát ez az ítéletnek a jelképe. De ugyanakkor a kehely lehet az örömkelyhe is. Minden esetre itt Jézus sorsára utal, tehát készek el, hogy részt vegyenek mindenben, amiben ő részt vesz, ami az ő sorsa. És itt rögtön válaszolják, hogy természetesen készek rá, bár még nem igazán értik, hogy ez mit jelent. Aztán a másik hasonlat, amit Jézus említ, a keresztség, hogy készek vagytok-e megkeresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én. Talán zavaró lehet már számunkra, ma élő katolikusok számára, hogy mit is akar Jézus ezzel mondani. A keresztség egyszerűen annyit jelent, hogy valamibe belemerülni. Ahogy régebben is a keresztelés az alámerítéssel történt. Itt is annyit jelent, hogy készek vagytok-e alámerülni abba, amiben én fogok alámerülni néhány nap múlva húsvétkor. Egy ókori író, Josephus Flavius, aki a zsidók történetét írja meg, egyik város lerombolásnál említi ezt a szót, a keresztséget, vagyis földig rombolni értelemben. Nekünk talán furcsa így hallani a keresztségről, de mint egy alá meríteni a várost a föld alá. Tehát ilyen értelemben beszél itt Jézus a keresztségről. Készek vagytok-e velem alá merülni mindenben, ami vár rám? Jakab és János apostol elszenvedik aztán később mindazt, amiről itt Jézus beszél az evangéliumért. Rövidesen innen folytatjuk. Hallgatók, önök a Mária Rádió Nap Evangéliumának műsorát hallgatják. A mikrofonnál Puskás Antal. Folytatva tehát az evangélium magyarázatát, Jakab és János apostol később elszenvedik a magukét az evangéliumért. Jakab lesz az első, akit lefejeztet Pilátus. És János aztán, aki a hagyomány szerint nem vértanúként halt meg kifejezetten, hanem a Patmos szigetén, ahogy a Jelenések könyve is tanúskodik erről, ő is életét odaadta Krisztusért. Tehát végül is részük volt abban, amiről itt Jézus beszél, a kehelyben, Jézus kehelyében és Jézus keresztségében. Annyira megváltozott az életük azután, hogy Krisztus kiárasztotta rájuk a Szent Lelket, és aztán találkoztak vele a feltámadás után, hogy szinte más emberekké lettek. Jánost később úgy ismerjük, mint aki gyengéd és türelmes ember volt, egy nagyon alázatos tanítvány. Éppen ő a Boanergész fiú, aki a mennydörgés fiának szólították őt még korábban. Mekkora változás? Vajon megtörte Jakab, vagy megtörte János azok alatt a sok megpróbáltatás alatt, amit kiálltak? Világos, hogy nem. Amikor az evangéliumot írja János körülbelül Krisztus után 80-90-ben, akkor már igencsak öreg ember. És végig az evangéliumban és a leveleiből, meg a Jelenések könyvéből, ami élete utolsó idején íródott, egészen egyértelműen kitűnik, hogy itt egy Istennek átadott emberről van szó, akinek egyetlen vezér elve van, és ezt újra meg újra előveszi, a szeretet. Legyőzte őt a szeretet, és nagyon egyszerűen, nagyon sokszor erről beszél. A mai evangéliumi részlet aztán folytatódik egy másik jelenettel, amikor a többi 10 apostol meghallja, hogy mire készülnek Jakab és János meg az anyjuk. Elkezdenek méltatlankodni. Jézus itt magához hívja őket. Nem engedi, hogy az események tovább haladjanak anélkül, hogy itt el ne hangozzék a megfelelő tanítás. Annyira jó látni, hogy Jézus nem egy elméleti tanító, hanem mindig ott, ahol és amikor szükség van rá, megállítja az eseményeket, és ott szól, ott tanít. Hiszen így tudnak csak igazán megjegyezni nagyon fontos igazságokat. Következőket mondja nekik. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek. Akinek nagyobb a rangja, érezteti hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. Aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Fölvetődhet a mai embernek, hogy Jézusnak azok a kívánalmai, hogy szolga legyen valaki, meg cseléd, milyen megalázóak. Mi az, hogy a kereszténynek szolgának, szolgalelkűnek kell lennie, vagy cselédnek, olyannak, akinek nincsen saját véleménye, nincs saját eszménye, amit képvisel, hanem csak egyszerűen parancsokat kell végrehajtani. Mit jelent ez? Félrevezethet minket a szolga és a cseléd kifejezés. Jézus itt elsősorban magára vonja a figyelmet, hiszen a következő mondat így hangzik, az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért. Tehát nem az értelmetlen megalázottság vagy megalázódásról van itt szó, nem azt akarja Jézus, hanem a nagyon is tudatos hasonulást ő hozzá, vagy még inkább hasonulást Istenhez, aki maga a szeretet, akinek a lényét leginkább ezzel lehet leírni, hogy ő maga a szeretet, ahogy János apostol mondja. szolgának lenni, illetve cselédnek. Ez annyit jelent, hogy átadni magamat Isten lelkének olyannyira, hogy Isten él bennem, hogy ő az, aki bennem cselekszik, aki folyamatosan abban a lelkületben él, hogy Isten tudja rajta keresztül szeretni, rajta keresztül éltetni másokat. Ehhez az apostoloknak még el kell teljen egy idő, amíg ezt magukévá teszik. De ez volt az a helyzet, ahol Jézus beillesztette a tanítását. Úgy gondolom, hogy életre megjegyezték. És amikor magunkra gondolunk, hogy mi is lenne az életünknek az iránya, amikor lehetőségeket kapunk, amikor elénk tárulnak új utak, meg új utak, vagy éppen a hivatásáról gondolkodik valaki. Ennek mindig abban azon a horizonton kell eldőlnie, hogy vajon kész vagyok-e Isten szemével nézni, Isten kezével és szívével szolgálni ott, ahol vagyok. Amen. Köszönöm szépen a figyelmüket, kedves hallgatók, és remélem, hogy a mai hallott evangéliumi részlet is hozzájárul a hitben való növekedésükhöz, a reményben és a szeretetben való kiteljesedéshez. Jézusnak ezek a szavai áldottak és élő szavak, hozzák meg tehát a bennük lévő gyümölcsöket. Elbúcsúzom önöktől, maradjanak továbbra is velünk, hallgassák a Mária Rádiót, dicsértessék a Jézus Krisztus!